Egyigét hoztam nektek, vagy legalább többet, csak az alapigaz a következő volna. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Máté evangélium a 25. fejezet, 35. versében találjuk. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Nyilván ez az ige, ebben az igében több minden is van. Ez egy kivágott, kiolózott szakasza most annak a teljes egészéből. Amiért ezt választjuk manapság, és nyilván sok helyen beszélnek erről most, ez az ukrajnai háború miatt van. Egyébként is a menekülteknek van egy világnapja, ami egyébként június 16-a, vagy június 20-a, bocsánat, június 20-át jelölték ki, mert hogy a menekültek kérdése az nem most először vetődik föl. Az, hogy hozzánk most ilyen közel van, vagy közel jött, az egy földrajzi, vagy egy helyi, vagy egy időbeli sajátosság, de egyébként rengeteg menekült van a világon. Majd szeretnék mondani erre statisztikákat, hogy például olyan országok, amelyek egyébként fogadhatnának be sok menekültet, nem fogadnak be eleget. Akik pedig gazdaságilag nem engedhetnék meg maguknak, hogy menekülteket fogadjanak be, mégis ott fogadnak be a legtöbbet. Tehát érdekes kiegyensúlyozatlanság és igazságtalanság van ebben a világban, ebben a témában is, még sok egyéb dologban. Na de, hogy bibliai háttérről közelítsük meg ezt az egészet, szeretném, hogyha emlékeznénk Rútnak a történetére. Ugye az történik, hogy Izraelben elfogy a kenyér, mert a szárazság van. És ezért van egy család, aki kénytelen elmenekülni a saját földjéről, és elmennek Moab földjére. Ott engedik az életüket. A családban van két fiatal ember, akik ott idegenben megházasodnak, két moábita nőt vesznek feleségül. Ha jól emlékszem, körülbelül 10 évig lehettek ott, vagy tartózkodhattak ott, és a 10 év alatt a családban minden férfi ember meghal. Meghal az apa, és meghal a két fiú. Ott maradnak a nők özvegyen. Ott van Naomi, és ott van a két moábita lány. Időközben ugye letelik ez a szárazság időszak, és Naomi meghallja, hogy ismét van, Isten meglátogatta újra Izraelt, és újból van gabona, van mit enni, és elhatározza, hogy visszatér. Azt mondja a két menyének, hogy ti ne jöjjetek velem, menjetek haza a saját szüleitekhez, a családotokhoz, én nem tudok értetek többet tenni. Még érdekes ebben a párbeszédben az is, ahogyan azt mondja, hogy hát én nem tudok újra fiakat szülni, hogy azoknak legyetek a feleségei. Egyrészt nem tudok szülni, másrészt pedig időben sem kompatens ez a történet immáron, hiszen mire ezek abba korba érnének, ha most szülnék gyerekeket, akkor eltelik 15-20 év, ti addig meg már kiestek abból a korból, amikor szülhetnétek, vagy családot alapíthatnátok. Ezért az a legpraktikusabb megoldás, hogy én most hazamegyek egyedül, ti pedig maradjatok a saját családotoknál. Ugye az egyik, Orpa, ha jól emlékszem a nevére, ő azt mondja, hogy oké, rendben van, én visszamegyek a családomhoz. De Ruth nem tágít, és azt mondja, hogy én viszont szeretnék veled menni, kedves anyósom. És elmond egy olyan nagyszerű hitvallomást, amit azóta is jegyesek előszeretettel tesztek a lakodalmi meghívóra, hogy ahova te mész, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg, te Istened az én Istenem, te néped az én népem. Egy gyönyörű hitvallomás ez, amit ő tesz. És így is történik, hogy elindulnak hazafele. És megérkeznek. megérkeznek haza, megérkeznek Betlehembe. Ugye azt tudni kell, hogy, és ezt tudjátok mindnyájan, hogy ebben a korban a nők férfi háttér nélkül a legmostohább és a legrondább körülmények közé tudtak kerülni. Tehát ez egy patriarkális társadalom, és hogyha nincs férfi ember, akkor a nők akár éhen halhatnak, vagy éppen prostitúcióra kényszerülnek. Tehát mondom, a legrosszabb helyzetet kell elképzelni, ami egy nőre várhat akkor, hogyha nincs férfi támasza. Tehát nincs apa-anya, vagy nincs az apa már a családban, nincs férje, nincs rokona, férfi rokona, akkor ebből a legrosszabb dolgok sülhetnek ki. Na most nyilván Isten szabályozta ezt az Ószövetségben, hogy a sógorházasság kérdésében, stb. És itt is felvetődik ez a kérdés majd, amikor Boáz, aki hát majd feleségül veszi Rútot, és kiderül, hogy van egy úgynevezett legközelebbi rokon. A Biblia nem nevezi meg, hogy hívták ezt a legközelebbi rokont, de Boáz összehívja a véneket a betlehemi kapuba, és azt mondja, hogy oda hívja ezt a legközelebbi rokont, és azt mondja neki, hogy a kedves rokon, van itt ez a család, itt van Naomi, meg itt van most a menye vele, a férfiak meghaltak, van neki még földje, és ez most rászállhat. Akarod-e? Vállalod-e, hogy ezt az örökséget most megkapjad? És a kedves rokon azt mondja, hogy ó, persze, hát ilyen könnyen jött pénz, ilyen könnyen jött gazdaság, nem is álmodtam róla, hogy nekem bármikor ez az ölembe hullhat. De Boáz azt mondja ott a vének előtt, hogy oké, de nem csak jogod van, hanem kötelességed is van. Mert ugyan tied lehet a földje, meg mindene, de emellett vállalnod kell azt is, hogy gondoskodsz Naomiról és Rútról. És akkor azt mondja a legközelebbi rokon, hogy hát ha így áll a dolog, akkor inkább nem kell. Lemondok erre az örökségről. A jog az jó jönne, de a kötelesség már nem. Persze, hogy indokolja, hogy akkor én a saját örökségemtől, vagy nem tudom, mitől esnék el, tehát van egy valami megfelelő indok, aminek mi nem látjuk a hátterét, mert a Biblia nem mondja el, hogy neki milyen háttere volt, ő milyen kapcsolatrendszerben élt. Erről nem szól az ige, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen akadályai lehettek ennek. De azt mondja, hogy oké, nem kell akkor. Lemondok róla. Boáz, legyen a tied. Átadom neked a jogokat is, meg a kötelességeket is, hogy innentől te viseld ezeket. És ugye ennek volt egy jelképes dolga is, hogy le kellett venniük a sarujukat, a szandájukat, és ezzel pecsételték meg, úgymond a vének előtt, tanuk előtt, hogy akkor hogy is dől el ez a peres ügy, vagy ez a vita helyzet. Nos, tehát ahogyan, most maga a történet most már világos és érthető. Hogyan gondoskodott Isten a szegényekről és az árvákról? Olvasok néhány igét. A Mózes 5. könyve 10. rész, 17. versétől a 19-ig. Mert Istenetek az Úr Istenetek Istene és uraknak ura. Ő a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Aki igazságos szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki, szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Két okkal igazolja, vagy mondja el, hogy miért kell szeretni a jövevényt. Mi emberek miért szeressük, vagy miért fogadjuk bizalommal a jövevényeket? Az egyik ok az, hogy mert hogy az Isten is szereti őket. A másik ok, hangsúlyozza, hogy egyszer ti is azok voltatok. Most hagyj fordítsam arra, hogy ma is igaz ez. Ismeritek az igét, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki ezen a földön ma él, az jövevény és vándor. Még ezt a zsidók is elmondhatják magukról, amennyiben nem Izraelben élnek. Bár ez egy összekuszált dolog, mert tehát Izrael állama is úgymond önálló államként csak 1948 vagy 47 után alakult meg, és akkor vártak vissza mindenkit, akik szétszóródtak a világban zsidóként, hogy haza mehetnek, és adtak is ingyen földet, ingyen házat, mindent megkaptassak, hogy menjenek haza. De nem mentek. Vagy nem mindenki ment haza természetesen. Nos, tehát a két ok, az Isten is szereti a jövevényt, és mi is azok vagyunk. Ez a két legfőbb ok van. És most itt a jövevény szót is próbáljuk lefordítani. Magyarul ma ezt azt mondjuk, hogy menekült. Tehát a jövevény szónak a mostani megfelelője az az, hogy menekült. Mert ezt a szót, ez ma kikopott, tehát ez ma már nem használatos a társadalomban ez a szó, hogy jövevény. A másik törvény az a következő volt, Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 22. verse. Amikor a földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami az aratás közben elhullott, azt ne szedjétek föl, hagyd ott azokat a nincsteleneknek és a jövevényeknek. Egy újabb szociális háló. Nagyon tetszik, ilyenkor szeretnék én az Ószövetségben élni. Még gyerekkoromban emlékszem arra, amikor úgymond felszabadult a dinnyeföld, amikor már nem volt a mezőőr, vagy a csősz, dinnye csősz nem volt ott, mit tudom én, augusztus 20-a, vagy nem tudom mikor, után, akkor meg volt engedve mindenkinek, hogy menjen és mezgeréljen, és szedjen össze, amit akar. Ugyanúgy kukoricatöréskor, vagy krumpliszedéskor. Tehát a gazda, amit már akart, elvitt, és utána mindenki, ugye szabad préda, és mindenki, aki ment, mezgerélhetett, szedhetett össze. Emlékszem, gyerekkoromban én is csináltuk azt, hogy apámmal a biciklin, külön-külön a két biciklin, két zsák kukoricát hazatoltunk. Nyilván nem felülve mentünk, de hazatoltuk a két zsák kukoricát. Ez akkor szabály. Ma már ezt nem engedik meg, úgy hallom, hogy ma már, meg azonnal már másnap szántja be, hogy még csak véletlenül se kóvályogjon senki az ő földjén. Tehát ma a rabló gazdálkodás idején ez egy kicsit másképp van. De akkor ez így volt. És tudjátok, ha visszatérünk Rút történetéhez, akkor mi történik? A munkafelügyelő már fölvette őket dolgozni. És amikor Rút, illetve Boász kimegy, hogy egy kicsit szemlét tartson az aratáskor, akkor meglátja ezt a két idegent, és kérdez a felügyelőtől, hogy kik ezek? Neket nem ismerem, még nem láttam. És akkor a munkafelügyelő tájékoztatja Boászt, hogy hát nemrég jöttek vissza, özvegyek. És akkor Boász azt mondja, utasítja a munkafelügyelőt, hogy szólj már az aratóknak, hogy egy kicsit többet hagyjanak el. Szándékosan. Tehát a törvény azt mondta, hogy a szélét ne szedjétek le, aztán, amit, ahogy haladtok, ne nézzetek vissza, és ha elmarad néhány kéve, akkor ne, vagy szál, akkor azt ne menjetek visszaszedni, az most már maradt ott, csak előre fedjetek, ne hátra. Bocsánat, ez most zárójelben teszem, csak annyira, ez sopog a vízből, hogy az ember azonnal folytatja. De ez történt, most előre menjetek, ne hátra. Nem menjetek vissza azért, ami már elmaradt. Azt hagyjátok meg a jövevénynek és a szegényeknek. Nem tudom, hogy pontosan, nem tudom magam elég képzelni, hogy hogy lehetett, hogy már akkor rögtön, valószínűleg már akkor bizonyos méterre lemaradva már ott voltak a sarkukban ezek az árvák, jövevények, és szedegették össze a kalászokat, az elhullott kalászokat, meg amik a szélen ott maradtak. És ugye megint egy indoklás, ugye, hogy miért ne tegyétek? Mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Tehát arra appellál, hogy az Isten félelmünkre appellál, amikor mi a szegényekről, a menekültekről, az árvákról gondoskodnunk kell. Most el tudom képzelni azért, vagy próbáljuk beleképzelni magunkat a betlehemieknek a helyzetébe. Jön két nő, jön két menekült. Még akkor sem hazajöttek, de minden sok év eltelt. Ők most menekültek, jövevények. Azt mondják, hogy csodában, megint van két éhes száj. Megint gondoskodni kell valakiről. Hiányzik ez nekünk? Kellett ez nekünk? Hát nekünk, mi se vagyunk Laurícia, mi se vagyunk gazdagok, vagy nem vagyunk olyan gazdagok, mint Laurícia. Tehát nem, most megint van itt két éhes száj. Most nekünk is törődni kell velük. Most a betlehemiek, amikor meglátták őket, akkor nem láttak benne sok lehetőséget. Egy olyan nőt láttak, aki kétségbejtően szegény volt, özvegy, jövevény és idegen. Ez a nő a közösségünk legújabb tagja. Valószínű csak teher lesz nekünk, aki csupán a falu jó indulatára számíthat, és ha túl akarja élni, akkor nekünk kell segíteni őt minden tekintetben. Miért is jöttek ezek ide? Miért nem mentek máshova? Tehát aznap, vagy azon az első napon valaki csak terhet látott bennük. De Isten nem egy értéktelen szemét látott Rútban, hanem egy felbecsülhetetlen értékű asszonyt, aki, ahogy már mondtam, hogy nem más lesz, mint Dávidnak a nagymamája. Boáz meg a nagypapa. Boáz Isten embere volt, aki komolyan gyakorolta a vendégszeretetet, az emberek szeretetének és az idegenekkel szembeni kedvességének a hagyományát. Megszánta Rútot, látjuk, hogy megkönnyítette számára Kalásznak a szeregetését, és persze itt majd beindul a kémia, ebből lesz egy szerelem, lesz egy házasság, és majd fogad, és akkor ugye hab a tortán, hogy majd akkor ugye Isai, és majd aztán Dávid. Na most Rút története az a kedvesség, és az a kedvesség, amelyet Boáz tanúsított iránta, a szeretet és az együttérzés mutatja be, amelynek Isten akar szerint a mi életünkben is meg kell mutatkoznia. Tehát Isten azt kéri tőlünk, hogy mi is mutassunk együttérzés, kedvességet a szegények, özvegyek, árvák, idegenek, jövevények iránt. Malakiás könyve, 3. fejezet, 5. verse az így hangzik. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, házasságtörők, a hamisan esküdtevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem. Figyeljétek meg, hogy ebben a kategóriában, hogy ott szerepel. Tehát mi elsőre nem gondolnánk azt, hogyha jövevénnyel szemben szeretetlenül viseltetnénk, hogy ez az ítéletben ez a téma előjönne. De Malakiáson keresztül az Úr egyetlen egy ígébe sűrítette ezt bele. Egy lapon említi a varázslókkal, a házasságtörőkkel, a hamisan esküszőkkel azokat, akik elnyomják a jövevényt, vagyis a menekültet, és azt mondja, hogy azért, mert hogy nem félnek engem. Érdekes, hogy Isten mindig hozzáteszi azt, hogy rám való tekintettel szívlejétek már meg ezeket. Miattam gondolkodjatok el, és nekem azért tetszik ez a téma ilyen szempontból, hogy miközben rengeteg civil szervezet van, és humanitárius szervezetek vannak, és mi azért mondjuk, hogy mi nem azok vagyunk. Az Adra nem minősíti magát, vagy nem korlátozza le inkább magát erre, mert a mi szemléletünkben nem az ember szeretet az elsőrendű, hanem az Isten szeretet. Tehát mi, amikor segítünk, vagy teszünk, azt nem elsősorban az ember iránti szeretetből tesszük, fontos természetesen, de ezt megelőzi az Isten iránti szeretetünk és félelmünk. Ez kell, hogy motiváljon minden egyéb dolgunkat egyébként. Az Isten iránti szeretetünk. Ha ez nincs, akkor, ahogy a szeretet himnuszában benne van, nem? Akkor csinálhatsz te bármit, semmi vagy. Semmit nem ér, értéktelen. Zengő érsz, meg cigvalom, semmi más. Tehát mindenképp az Isten félelmet nem szeretném elhanyagolni az igék mellől, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk. Tehát ezért, és amikor Jézus is mondott egy hasonlót, vagy hát nem hasonlót, hanem akkor hagyj idézem a teljes ige szakaszt, amit az alapigében már idéztem, akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Nagyon sok minden van ebben az igébe belesűrítve. És én sokszor más szempontból emlegettem ezt a témát, én ugye sokáig, én amikor Gyulán voltam, én a gyulai börtönbe bejártam majdnem minden vasárnap. Szegedi BV-be is bejártam majdnem minden vasárnap. De legalább 2 hetente vagy 3 hetente biztos. És annyi időt, annyi energiát folytottam ebbe, tehát éveken, legalább 25 évig jártam be így a 2 helyszínen a börtönbe. Csak most nem járok, mióta itt vagyok, mert nincs a közelben. És annyiszor belefáradtam, és azt mondtam, mert egyet se kereszteltük meg. Egy valaki tanítottam keresztségre a börtönbe, külön hétköznap bejártam órákat adni a BV-be, ezt engedélyezték, de nem keresztelkedett meg. Még, hát most már lassan a kapcsolatom is megszűnt vele. És mindig belefáradtam, és elkeseredtem, hogy mi a csodának megyek én oda be. Vasárnap reggel volt, hogy 8-ra kellett menni Szegeden, 8-ra kellett menni. Az föl kellett kelni már 7-kor. Vasárnap reggel. Tudjátok, hogy adventistának milyen nehéz fölkelni. Vasárnap reggel 8-kor. Inkább azt szeretnénk, hogy pizsamába, sült krumpli, hagyma, hiszen most hagymatilalom van erre a napra. Akkor bepótoljuk, nem? Tehát olyan jó lenne, és nem. És mindig ez jutott eszembe az ige. Börtönben voltam, eljöttetek hozzám. Ha ez a igen nem lett volna benne a Bibliában, higgyétek, hogy én el se kezdtem volna a börtönmissziót. Én nem csináltam volna egy tapottat sem. Ez az egy ige miatt csináltam mindig. Börtönben voltam, meglátogattatok. Hogy eljöttetek hozzám, mondja Jézus. Csak ezért. Ez az egy ige motivált, hogy be kell mennem. Muszáj bemennem. Jézus miatt muszáj bemennem. Hát, ha ő van bent. Ugye, mert börtönben voltam, meglátogattatok. Most átvitt értelemben, értsétek jól. És akkor és Jézus elmondja ezeket, akkor megdöbbenve hallgatják, és megkérdezik, Uram, mikor tettük mi ezt veled? Nem emlékszünk rá, hogy te mezítelen lettél volna. Nem emlékszünk arra, hogy éheztél volna. Illetve volt egy ilyen, de azt is, Uram, te megoldottad, kimagyaráztad, hogy van nekem mit ennem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Nem tudjuk, hogy mikor tettük ezt veled. És Jézus azt mondja, hogy igen, nem baj ez, és így van jól, hogy nem tartjátok számon, mint jó cselekedetet. Ez a jobbik lelkület, mert a másik oldalon, a balkész felől állók, a kecskék, azok számon tartják. Azok tudják, beírták a napilukba, vagy fejből is tudják, hogy akkor én ezt csináltam, akkor én itt voltam, akkor én ilyen nagy dolgokat csináltam. Azok számon tartják. Jobbkész felől állók nem. És akkor Jézus mondja is nekik, hogy igen, rendben van, de tudjátok meg, hogy valahányszor megtettétek ezeket, akár egyel is az én legkisebb atyám fiai közül, akkor velem tettétek meg. Mert jövevény voltam, és befogadtatok. Nyilván a Biblia időben ez egy sokkal természetesebb jelenség volt, mint manapság. Hogy akkor az emberek nem autóval, vonattal, repülőgéppel utaztak, hanem legfőképp gyalogosan, vagy maximum egy szamárral. És hogyha hosszabb távot kellett megtenni, akkor egészen bizonyos, hogy estére valahol meg kellett szállásolni. Valahol aludni kellett. A szabadban nem lehetett, egyrészt az időjárás miatt, mert nagyon hidegek voltak akkor az éjszakák, a másik a rablók miatt. Tehát ezért ez mindenkinél egy normális jelenség volt, hogy aki úton van, annak szállásolnia kell. És azt be kell fogadni, mert lehet, hogy holnap nekem lesz rá ugyanígy szükségem. Ez hasonló dolog, mint amikor én gyerekkoromban, vagy fiatal koromban még nem volt autóm, és sasszinak udvaroltam, és én mindig stoppal mentem át Tiszavasváriból Polgára. És volt, amikor nagyon nehéz, nem akartak fölvenni, már ott posztoltam fél órát, már egy órát, és még mindig nem akar fölvenni senki. És akkor megfogadtam, ha nekem egyszer autóm lesz, én minden stoppos föl fogok venni. És azóta is így van, tehát ha csak nem úgy néz ki, mint az ördög, akkor én fölveszem. Tehát nincs félelmem, én nem félek ettől, én fölveszem. De ma már ritkán van, tehát kikopott, tehát ma már az emberek nem stoppolnak valahogy. Ez a nagy bizalmatlansági, vagy bizalmatlan társadalomból ez fakad, hogy ma már senki nem, vagy nem nagyon stoppolnak. Akkor még lehetett. Na, tehát ezt akartam hangsúlyozni, hogy ez jut eszemben erről a dologról, hogy ugyanúgy visszakapjuk. Tehát akkor így erre készültek, mindenki tudta, hogy milyen dolog az, hogy éjszaka ott ér az út, az úton ér az éjszaka, és akkor nekem való szállásolnom kell. Ma én, holnap te. És visszakapom. És ez így működött és biztonságos volt. És sokszor nem csak szállást adtak, hanem ételt is adtak. Vagy akár bármit adhattak. És örültek, hogy vendég van náluk. Ma ez Magyarországon már kikopik, Erdélyben még ott van, hogy a testvérek összevesznek azon, hogy most melyik család hívjon meg bennünket vendégségbe. Magyarországon már nagyon zárt minden. Emlékszem arra is, amikor egyszer Gyulán, egy szombat délután valakikkel, vendégekkel voltunk együtt, és ezek gyulai testvérek voltunk, velük voltunk együtt, és akkor jött egy budapesti család, aki szintén ott volt a gyülekezetben, hozzánk látogatóba, és be tudnak jönni a kapun úgy, hogy a kapu nem volt bezárva. És akkor kérdezik, és ez 30 évvel ezelőtt volt, hogy ti nem féltek? Hát nyitva van a kaputok. Hát itt az jön be, aki akar. Mondom, igen. Az a célom, hogy az jön be, aki akar. Mert ami itt van, az mind az Úré. És hogyha valaki innen el akar vinni valamit, hát vigye. Nem sajnálom tőle. Szegedi sokáig így értünk neki, napközben nem volt becsukva a kapu, bármikor jöttek bárki, egyszer mondjuk be is törtek, akkor éppen be volt csukva a kapu, szerintem nem kellett volna becsukni a kaput. Jobban jártam volna, mert akkor nem törzúz. És ahogy szoktam mondani, akkor is elmondtam, hogy mit féltsek. Van egy televízióm esetleg, ami ér egy ilyen 50 ezer forintot, meg van egy laptopom, ami megint csak ér egy 50 ezer forintot. Nem tudom, hogy mi más lehetne, amit nagyon féltenem kellene. Nincs más, amit féltsek. És ez a kettő se olyan tragédia, hogyha elvinnék. Legfeljebb az adatok, amik rajta vannak a laptopon, az volna inkább fájdalmasabb, nem maga az összeg. Mit féltsek? No, aztán ott van Ábrahám példája, emlékeztek rá, hogy amikor jöttek az angyalok megmondani, hogy mi lesz Szodomával, meg mi lesz az örökössel, akkor Ábrahám is idegeneket hívott a sátrába. És azt is olvastam, vagy hallottam, hogy Ábrahám sátrának az ajtaja, az mindig nyitva volt, illetve hát úgy gondoljátok el, hogy az akkori sátor, hogy a sátorponyva mind a négy oldalára, vagy legalább két oldaláról fel volt hajtva. Ami azt jelentette, hogy hozzám jöhetsz. Bármikor jöhetsz. Nem kell kopogni, nem kell előzetesen időpontot egyeztetni, jöhetsz. Látod, hogy otthon vagyok, bármikor jöhetsz, fogadlak. készen vagyok rá. Ennek az volt az áthallása, hogy némely unió elnöknél hallottam ezt, hogy a PCLM, vagy a Székely Beltalomban az iroda ajtaját azt mindig félig hagyta nyitva. Nyilván becsukta, az akkor azt jelentette, hogy zárt körű ülés van, a bizottság vagy megbeszélés van, de egyébként a félig nyitott ajtó az azt jelenti, hogy bármikor bejöhetsz, bármikor zavarhatsz, bármikor szóba állok veled. Tehát vannak ilyen dolgok, amikkel a nyitottságunkat tudjuk jelezni embertársaink felé, hogy én nem akarom elzárni magamat te tőled. Ugye van egy ilyen igaz, ez is Ézsaiás, hogy a te tested elől el ne rejtsd magadat. Most nem a saját testetől van szó, tehát a test az ez a másik ember. A másik ember elől el ne rejtsd magadat. Legyél nyitott számodra. Na, csak akkor egy statisztika legvégére, hogy Rútnak a szülőföldjét, tehát a moábiták szülőföldjét ma úgy hívják, hogy Jordánia. És Jordániába még akár a turistaként is találkozhatunk ezekkel a dolgokkal, hogy ilyen táblákkal és szavakkal fogadják az embereket Jordániában. Barátom, jordániai látogatásod alatt tud, hogy szívesen látunk. Üdvözlet Jordániában. Nem jutnánk túl messzire egy utcán, vagy egy vidéki mezőn, anélkül, hogy valaki ne hívné be bennünket a forró napsütésről egy csésze tejára. Felajánlaná még az éjszakát is, hogy töltsük ott. És Jordániában fogadtak be, ez egy 2016-os adat, ez egy kicsit régebbi adat lesz, de az arányok azóta sem változtak. 2016-ban Jordániában 2,7 millió menekült volt. Egy pici ország, gazdaságilag nem egy Svájc, meg nem egy Egyesült Államok, 2,7 millió menekültje volt. Ugandában 1 millió menekült, míg az USA-ban csak 85 ezer menekült. Pedig azt gondolnánk, hogy az USA a nagy bevándorlók országa, ahol a kerítés is kolbászból van. Nem. Nem. A legtöbb menekültet Jordánia és Uganda fogadta be. A mostani helyzetben én egy kicsit abban reménykedtem, vagy abban voltam, bár még nincs vége a történetnek, hogy hát majd az Ukrajnából menekültek itt fognak ragadni. Ugye azt látjuk, hogy nem maradnak itt. Sem az adventisták, sem a nem adventisták, hanem tovább utaznak nyugatra, Dániába, Németországba, Franciaországba, és ki tudja még, hogy hova, mindenfelé. Romániába, Lengyelországba is többen mennek, mint hozzánk. Hát ez egy kicsit bizonyítvány is Magyarországról, hogy nem vagyunk egy vonzó ország, mégsem vagyunk azok, akik lehetnénk egyébként, de ez inkább már politika. A mi részünk az az, hogy ha mi találkozunk, most Hegyes Géza is elmondta, hogy a múlt szombat este volt, azt hiszem, hogy a múlt hétvégén történt, hogy Ukrajnában volt egy család, akik jöttek, autóval jöttek, fogalmuk se volt, hogy hol járnak és hova mennek, de megtalálták Hegyes Gézának a lakását, és ott befogadta őket. Ja, ez hétfőn volt, mert éppen Pécsre jöttünk hazafele, amikor Restás Tassi már keresett őket égen földön, mire kiderült, hogy már ott vannak Hegyes Gézánál. És Géza elmondta, hogy ő sok embert ölelt már meg életében. De arra az ölelésre, amit az ukránoktól kapott, azt soha nem fogja elfelejteni és kitörölni az emlékéből. Úgyhogy van ölelések között is különbség, nem egyforma mindegyik. Pedig alig tudtak beszélni, a gyermekük tudott valami kicsit angolul, és az fordított, tehát nem tudtak sem magyarul, se más nyelveken. A legkisebbik gyerek tudott egy kicsit angolul, és azon keresztül ment a fordítás. De nagyon, nagyon elcsigázottak voltak, hiszen több ezer kilométer volt már mögöttük, beljebb jöttek, vagy nem tudom honnan jöttek, nem emlékszem rájuk. Már nem emlékszem az információra, de nagyon jól esett nekik, amit kaptak. Akkor is, ha tovább mentek, akkor is, hogyha maradtak volna. Nos, emlékezzünk Jézus szavaira. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Emlékezzünk Rút történetére. Ha menekültekre tekintünk, lássuk őket úgy, ahogyan Isten látja, mint mérhetetlen értékű embereket. Legyünk olyanok, mint a jordániai beduinok, és alakítsuk ki életünkben az egymásról való gondoskodás és a vendégszeretet kultúráját. Legyünk olyanok, mint az ugandiak, akik fejlődő ország révén maguk is hiány vannak sok mindennek, mégis befogadják az idegeneket otthonukban. Legyünk olyanok, mint maguk a menekültek, akik bár ők maguk is menekült táborokban szenvednek idegen földön, mégis vendégszeretettel viseltetnek a látogatóik iránt. És kívánom, hogy majd egy nap, amikor meghalljuk majd Jézus hozzánk szóló szavait, hogy jövevény voltam, és befogadtatok engem, akkor ez már ugye akkor fogjuk ezt újra hallani, amikor már nem leszünk többé jövevények, mert hazaérkezünk az Isten országába. Hát addig is még van egy kis dolgunk, van egy kis várakozási időnk, hát használjuk ki ezt jól az Isten félelmében, és az emberek iránti szeretetünkben és értékelésünkben jusson kifejezésre. Amen.